az ember lelkét kell megszólítani, vagy próbálja megszólítani a vers, és hogyha azt meg tudja szólítani a szívén keresztül, aztán megmozgatja az agyát is, de valahol a folyamat én szerintem ilyen.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. A Szlovákiai Magyar Írók Szövetsége, azaz a SMIT, rendkívül értékes munkát folytat abban, hogy az irodalom tovább fejlődjön és megmaradjon a Felvidéken. A SMIT több nyári rendezvényt is szervez annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal tehetségeknek. Ezen kívül rengeteg külföldi szervezettel tartják a kapcsolatot. A legutóbb a Kanári-szigetekről érkeztek irodalomár vendégek, akik bemutatták az ottani irodalom és költészet jellegzetességeit. De vajon hogyan is jött létre ez az együttműködés? Erről kérdeztem Hodosi Gyulát, a SMIT elnökét. Köszönöm az Adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Hodosi Gyula írót, költőt, szerkesztőt, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az elnökét. Szervusz Gyula, és légy üdvözölve nálunk.
Szervusz Gábor, én is köszöntöm a hallgatókat.
Az elmúlt hetekben nem akármilyen vendégek látogattak el hozzátok, hiszen a Kanári-szigetekről fogadtatok írókat és költőket. Elmeséled kérlek, hogy hogyan jött létre ez a kapcsolat, és mi célból látogattak el hozzátok ezek a neves vendégek? Kikről van szó?
A Kanári-szigetek Írószövetségének küldöttsége volt. Végzsoldos Péter, kiváló műfordító, fordította az ő verseiket több alkalommal, egy csokorra valót, mi aztán ki is adtunk könyvformájában magyar nyelven, illetve Péter lefordított a szlovákra is, és szlovákul is megjelentettük ezeket a könyveket. Fölvetette a Kanári-szigetek Írószövetségi elnökének ezt a lehetőséget, hogy mi lenne, ha kötnének egy együttműködési megállapodást velünk, mármint a Szlováki Magyar Írók Társaságával, és nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, hiszen két kapcsolódási pont is van köztünk. Az egyik az, hogy ők is a kisebbségnek tartják magukat. Ugye a Kanári-szigetek Spanyolországhoz tartozik, de ők úgy igazából Kanáriknak tartják magukat, tehát Spanyolországon belül.
De hát a nyelv a spanyol.
Persze, a nyelv a spanyol, de hát ők akkor is ilyen kisebbségnek gondolják magukat. A másik meg a sziget. Itt csalló közben ugye ez is így köthet minket, és ez a két kapcsolódási pont, ez úgy tetszett, ugye Csallóköz, mint a Európa legnagyobb szárazföldi szigete, és a Kanári-szigetek, mint szigetcsoport, tehát így ez a két motívum, ez nagyon megtetszett számukra, és 2019-ben elhívtak minket Gran Canariába aláírni egy együttműködési megállapodást.
És akkor ez az együttműködési megállapodás, ez mit akart? Tehát, hogy folyamatosan fogtok együtt dolgozni, illetve publikáltok, és átveszitek az egymás a verseket, vagy ez hogyan?
Igen, így. Népszerűsítjük egymás irodalmát. Tehát ők is több helyütt közölték a mi verseinket. Zsoldos Péter kiváló műfordításában ezek megjelentek ott is, különböző online felületeken. Ilyen irodalmi folyóiratuk őnekik nincs, tehát nem ilyen nyomtatott, ők inkább az online térben dolgoznak, és aztán persze vannak kötetek, tehát önálló verses kötetek, tehát inkább így kell ezt elképzelni, tehát az, hogy nekünk van saját irodalmi folyóiratunk, ő nekik, tehát egy nyomtatott, őnek nincs. Természetesen az Opuszban, a mi folyóiratunkban is többször közöltünk már verseket, meg hát ugye itt népszerűsítjük ezeket a könyveket. Most is, hogy itt voltak, 7 napig nálunk szerveztünk Pozsonyban egy könyvbemutatót, a szlovák kötetnek egyetemi könyvtárban volt ez a könyvbemutató, nagyon sok ember részt vett, nagyon sikeres volt ez
szlovák a... Szlovák íróktól is gondolom azért jöttek.
Szlovák íróktól is, hát a szlovák író társaság, szlovákiai író szervezetek társulásának elnöke, Peter Juščák úr vállalta, hogy szervező munkában részt vesz, segített nekünk ezt ott lebonyolítani, meg segített a spanyol nagykövetség is, az vendégügy látta őket, meg hát ő biztosította aztán a könyv bemutató után egy kis fogadást, úgyhogy nagyon készségesek voltak. Ugye ez is Zsoldos Péter barátunknak a kiváló szervezőkészségének a gyümölcse, hogy ez így megvalósult. Itt Dunaszerdahelyen a magyar nyelvű könyvnek a Csalóközi könyvtárban volt egy bemutatója, ez is nagyon jól sikerült, voltak fiatal középiskolás fiúk, akik az ő verseiket tolmácsolták itt magyar nyelvre, ők elmondták spanyolul, és egy nagyon izgalmas volt, és nagyon sikeres volt, nagyon, ők is nagyon meg voltak hatódva ettől a történettől. Aztán elvittük őket Budapestre, természetesen voltunk a Magyar Írószövetségben, ott végigbeszéltük, hogy hogy is működik itten az irodalmi élet, vagy a Magyar Írószövetség mit csinál, ők mit csinálnak, mint a Kanári Írószövetség, Kanári Írók Írószövetsége. Aztán voltunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ott is végigbeszéltük ezeket a dolgokat, meg kicsit városnézés, úgy nagyon boldogok voltak ettől a 7 naptól, és hát ez egy folyamatos munka, amit ebben együttműködési megállapodásban aláírtunk, hogy folyamatosan fogjuk ezt így egymást figyelni, úgyhogy legközelebb a terv az, hogy mi megyünk, ők ezt Kanári-szigetekre, úgy, ahogy mondom, voltunk ottan aláírni az együttműködési megállapodást, de most már mennénk oda ezt a könyvet, a spanyol nyelvű könyvet, amit ők adtak ki, bemutatni. Előzetesen mondták, mert ez őnekik Madridban van a könyvkiadójuk, hogy ott Madridban is szeretnének egy könyvbemutatót, meg természetesen ott a Kanári-szigeteken is, úgyhogy erre így szóltak, hogy erre jövőre erre készüljünk.
Tehát akkor nagyon tetszett nekik itt Szlovákiában, illetve Magyarországon. Milyen tapasztalatokkal tértek haza, illetve mit vettek észre? Tehát, hogy gondolom beszélgettetek így az irodalomról, mi jellemzi ott a spanyol irodalmat, illetve van egyfajta kötődés így a magyar és a spanyol irodalom között?
Ugye költészetről beszélünk, tehát a költészetben vannak kapcsolódási pontok, hisz mind hangulatokat írunk le azokba a versekbe, érzéseket, érzelmeket, bánatokat, gyönyörűségeket. Úgyhogy ezek itt is, ott is természetesen emberi tulajdonságok, és ez így jelen vannak ezek a dolgok. Beszéltünk az irodalmi életről, amit nagyon tetszett nekik a mi mentor munkánk, amit a fiatalokkal végzünk, ez nagyon sokat jegyzeteltek ezzel kapcsolatosan, hogy ő nekik is ez egy nagy probléma, hogy öregedik el a írótársadalom, hogy nem tudják a fiatalokat úgy behálózni, tehát maga az író szervezet munkájába nem nagyon tudják őket bekapcsolni. Vannak fiatalok, de individuumként egyedi létezést választanak, és hogy lehetne mégis az írótársasághoz hozzá jobban őket hozzá kapcsolni, és ez a mi mentor munkánk, ez mondom, nagyon tetszett nekik, hogy akkor ezt próbálják lekoppintani, és ők is, hogy megvalósítanának egy hasonló munkát.
És ti mit tanultatok tőlük? Mi volt az a újdonság, amit ők elmondtak, vagy amiből lehet majd következőleg építkezni?
Hát az, amit lehet tőlük tanulni, az a nyugalom.
Ja, hát a mentalitás persze, Dél-Európa, tehát hogy...
Tehát egy és a tolerancia. Tehát az, hogy el kell fogadni a másikat úgy, ahogy van. Tehát végképp nem munkálkodik bennük az, amit nálunk sokszor sok mindenkiben ott van, az értelmiségben még pláne, hogy előszeretettel megfogalmazzuk, hogy milyen a jó értelmiségi, hogy kell az értelmiségének viselkedni, hogy kell gondolkodni, mit kell neki cselekedni, mit szabad szeretni, mit nem szeretni. Tehát ez végképp nem jellemző rájuk. Tehát ez ott is már, amikor ott voltunk, tapasztaltuk, hogy ha van szabad világlátás, akkor az övéké biztos az. És hát ebből lehetne tanulni, hogy nem biztos, hogy ha másik másképp gondolkodik, mint én, akkor az már abban a pillanatban az rossz. Tehát azt úgy kell elfogadni, és úgy kell azt szeretni, és ki kell hozni belőle azt, ami a pozitívum, ami összeköt. Mert mindig vannak összekötő kapcsok mindenki között, még azok, akik a lehető leginkább gyűlölik egymást, vagy legalábbis ezt hangoztatják, azoknál is, azok a személyek között is meg lehet találni a kapcsolódási pontot, csak hogy meg akarjuk-e. Csak mi a fontos számunkra, és sokszor itt azt tapasztalom, magyarországi közegben, bárhol értelmiségi közegben, hogy a szétválasztó gondolatok, a szétválasztó cselekedetek, a másság, az azt hozzuk először felszínre, hogy ő vele biztos nem, mert ő-e.
Uh-huh.
És nem így kellene hozzáállni. Tehát ezt mindenképpen meg lehetne tanulni tőlük.
Hát ez egy nagyon jó dolog, én is ezt vallom, szerintem tényleg hiányzik a mi társadalunkban ez a fajta tolerancia, meg az elfogadás, és hát ugye az, hogy ne nézzük azt, hogy ki milyen pártból, vagy ki milyen szervezetből érkezik, hanem tényleg a kölcsönös együttműködés és a vélemények cserélése. És hát gondolom azért verseket is cserítetek ott az esetben, és most így a kezembe tartva az egyik könyvet, a Tenger sós kenete, ugye, ez a Kanári-szigetek költöknek az antológiája. Ezek itt lefordított versek ugye magyarra is, és ugye spanyolra. Amikor felolvastátok a verseket ugye ti magyarul, ők spanyol, hát hogyan tudtátok egymást megérteni? Tehát ugye ez egy érdekes ilyen kapcsolat volt, hogy ti magyarul olvastátok, de ők ugye nem értették, hogy volt egy tolmács, aki elmagyarázta a versnek a lényegét, vagy hogy működött ez?
Hát mivel ismerték a verseket, és tehát ezeket a versek, amik ebben a spanyol könyvben vannak benne, ugye a Péter, Végzsoldos Péter kiválóan fordította spanyolra, tehát ők ismerték a spanyol változatot, azt felolvasták a mi verseinket, az én versemet, Laci versét, Tóth Laci, magyarul, és illetve spanyolul, mi még elolvastuk magyarul. Amikor ők olvasták ezt spanyolul, ezeket a verseket, és abból is gondolom, hogy kiváló fordítás, mert annak a versnek a ritmusa, a hangulata visszajött. Tehát azt, amikor ők olvasták spanyolul, azt éreztem, hogy ők magyarul beszélnek, hogy magyarul olvassák, pedig egy szót nem értettem belőle. Tehát
miért mégis lehet ez így egyébként? Tehát, hogy ha nem is érted azt a verset, de úgy ráérted arra a nyelvre, tehát hogy ezt úgy meg lehet fogalmazni? Hogy...
Igen, mert a versnek van egy zenéje. Tehát és az a zene, ha visszajön, akkor gondolom, hogy jó a fordítás. Mert az egy nagyon-nagyon fontos, ha nem ismered a nyelvet. Ha ismernéd, akkor abból is ki tudnád következtetni természetesen, de nagyon fontos, hogy az a zene, az van vagy nincs. Tehát visszajön-e. Ha visszajön az a ritmus, ha visszajön annak a zenéje, akkor azt érzed, hogy a tiéd. Igen, ez az én versem.
Van kedved felolvasni esetleg egy verset ugye a hallgatóknak, hogy nem tudom magyarul, hogy
nagyon szívesen.
Mégis milyen verseket olvasodok fel, az a legkedvesebbet.
Mint még soha. Kiment a ház elé, úgy, mint még soha. Derékre tett kézzel, bátran, mintha felkiáltott volna. Ide lőjetek. Állt csendben, merev arccal nézett maga elé. Reggel volt. Fújt a szél, nap sehol. A macskák eltűntek, a szemetesek már elmentek. Ott állt egyedül, sehol egy figyelő szempár. Pedig most úgy jött ki, mint még soha. Miután méltóság teljesen körültekintett, körözni szeretett volna, közölni szeretett volna valamit, de a visító világ sehol. Mint a köd, szertefoszlott, gondolta, de arra a következtetésre jutott, csupán elmenekült. Fél a véleménytől, fél az érvektől, a madár énekétől, a szél zúgásától, a vihar morajlásától, s mindentől, ami természetből ered, ami a rosszal perel, ami nem fél, így aztán visszament a házba, mint még soha. Másnap reggel vidáman kelt. Nem ment ki a ház elé, mint még soha. A résine nyitott ablakon át, enyhén, ismét behallatszott egyesek nyűszítése, a krákogás, a kétségbeesett óvégatás, de már nem zavarta. Jazzzenét hallgatott, és Rilkét olvasott.
Gondolom azért így a vers hallatán azért sok emberre megfogalmazott az, hogy ez tulajdonképpen egy konkrét történetről szól, vagy ez egy ilyen ilyen kitalált.
Hát persze, hát a szép irodalom az nem a konkrétumokra épít. Ez nem azt jelenti, hogy nem nincsenek benne konkrétumok, csak a megtörtént és megélt valóságot írja az ember le, csak nem biztos, hogy azon a nyelvezettel, mint amilyen nyelvezettel mondjuk egy riportot írna az ember. Tehát más a cél. Tehát inkább az ember lelkét kell megszólítani, vagy próbálja megszólítani a vers, és hogyha azt meg tudja szólítani a szívén keresztül, aztán megmozgatja az agyát is, de valahol a folyamat én szerintem ilyen.
Amikor ezeket a verseket felolvastátok, akkor utána van egyfajta eszmecsere a vers után, vagy olyankor mindenki emészti még a verset és hallgatja, és aztán nem tudom, tehát, hogy vannak-e hozzászólások?
Igen, az emésztés után vannak, persze, voltak. Kiváló volt egyébként, nagyon kiváló emberek, és nagyon jó volt velük így találkozni, és eszmét cserélni, hát sajnos így tormácson keresztül kellett ezt megvalósítani, mert nem tudjuk, vagy én legalábbis nem tudom, vagy nem tudok spanyolul Tóth Laci se, tehát így muszáj volt Tőzsér Árpád, ugye nem tudott itt lenni, sajnos remélhetőleg ő is nagyon fog örülni ennek a könyvnek, hiszen ilyen antológia még itt nem jelent meg, vagy nem tudok róla, hogy megjelent volna, és ha nem tudok róla, akkor szerintem nem jelent meg. Tehát spanyol nyelven szlovákiai magyar költők versei így egy antológiában, úgyhogy ez mindenképpen egy irodalomtörténeti esemény is egyben.
Akkor ennek nagyon örülünk, hogy ez így megvalósult. Lesz folytatás ennek a kapcsolatnak, ti mentek ugye a Kanári-szigetekre, és akkor gondolom, egy hasonló együttműködés lesz, vagy egy hasonló találkozás.
Igen, meg hát most, hogy itt voltak, akkor azért nem csak nézelődtek, hanem azért írtak is.
Ez nagyon fontos egyébként, tehát, hogy akkor úgyhogy már, itt alapján születtek költemények.
Igen, születtek költemények, kaptunk is már néhány verset, amit itt írtak azok közül, úgyhogy most azokat majd lefordítjuk, és majd akkor megpróbáljuk közölni a sajtóban, közzétenni, úgyhogy, és hát ugyanazt teszik ők is, tehát ez mindenképpen jó dolog, remélhetőleg Zsoldos Péternek lesz energiája ahhoz, hogy még sok-sok verset fordítson oda-vissza alapon, úgyhogy biztos, hogy meg fogja tenni, és akkor minél több költőt és minél több verset ismerhetünk meg tőlük is, és ők is a mieinket.
Mi jellemzi az ő verseiket? Tehát, hogy inkább milyen fajta verseket közölnek, verseket írnak, vagy ebben az antológiában különféle versek vannak, vagy inkább ilyen érzelmes balladák, vagy vagy vidám hangulatúak, vagy van mindenféle?
Is, mindenféle, persze, természetesen. Hát a válogatás ugye az közös volt, tehát ők küldtek egy csomagot a Péternek, ő ebből kiválasztotta azt, ami a leginkább, vagy úgy gondolta, hogy itt a leginkább fog tudni működni, mert azért biztos, hogy vannak olyan témákban született versek, amik nem itt közép, Kelet-Európában, vagy Kárpát-medencében nem biztos, hogy annyira számunkra, tehát be tudjuk fogadni azt a gondolatvilágot, amit ők közölnek, de hát ugye válogatásnál biztos a Péter figyelembe vette ezt is, hogy olyanokat válogasson, ami könnyen emészthető a számunkra is.
Tartottuk-e más nemzetközi költőkkel szorosabb kapcsolatot, illetve várhatóak a hasonló vendégek a közeljövőben, ugye? Hát a Kanári-szigetek költőivel ez a kapcsolat, ez már ugye alapos lett, hiszen együttműködési ilyen szerződést is aláírtatok, más esetleg nemzetközi költőkkel vannak-e valamiféle kapcsolatok?
Hát annyi van, hogy a Opuszban, ugye az irodalmi lapunkban minden egyes számban van műfordítás. Ugye ezt ilyen tudatosan műveljük, úgyhogy vannak kiváló műfordítóink, egyrészt Zsoldos Péter, Bodnár Gyula kiváló verseket fordít, Gágyor Péter, Balázsef Attila, tehát jó pár olyan szerzőnk van, akik rendszeresen fordítanak külföldi irodalmat magyarra, és hát őket az ő dolgaikból pedig folyamatosan összeállítunk egy-egy csokorra valót, hogy ismerjék meg a olvasóink, a mi olvasóink, hogy egy nem tudom, egy szaudi, vagy egy bármelyik afrikai országból van született vers, vagy az a költő, mi foglalkoztatja őt, mi a különbség a ő költészete és a mi költészetünk, vagy egyáltalán van-e különbség, vagy hogy látjuk ők a világot, meg mi hogy látjuk. Úgyhogy ez mindenféleképpen ez egy fontos dolog, hogy egy ilyen kitekintés legyen.
Beszéljünk akkor egy kicsit a SMIT, tehát a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának a tevékenységéről, ugye, hiszen te vagy az elnöke, és hát ugye javában benne vagyunk a nyárban, csomó nyári rendezvényi program kerül megrendezésre. Milyen programokkal készül a SMIT?
Hát a nyári tábor, ugye ez a legnagyobb rendezvényünk, ugye ez a mentor program, amit már említettem, tehát mi több mint 60 fiatal van a látókörünkben, akikkel foglalkozunk folyamatosan. Van egy Tollforgatók nevű polgári társulás, akivel kötöttünk együttműködési megállapodás szintén, akik nagyon okosan, nagyon aktívan keresik a fiatalokat, és biztosítanak számukra egy alapképzést, biztosítanak számukra különböző pályázatokat, és különböző publikációs lehetőségeket készítenek elő a jobb alkotásoknak, illetve amikor már az a fiatal eléri azt a szintet, hogy úgy gondolják, hogy érdemes folyamatos mentoráltságra, akkor fölkérnek a mentoraink közül valakit, és akkor az elkezd vele egy az egyben foglalkozni. Ugye e-mailen keresztül tartják a kapcsolatot a pályakezdő a mentorunkkal, illetve ilyen online mentoráltak képzése is létezik, és vannak személyes találkozások, tavasszal és ősszel, illetve a nagy találkozó az még a nyári tábor. Úgyhogy most ezt próbáljuk előkészíteni. Izsán rendezzük meg idén, illetve tavaly is már ott voltunk. Önkormányzat tulajdonában van egy múzeum, ugye a Leányvár kapcsán, és annak az udvarán van egy ilyen 4-16 szobából álló épület, ahol kimondottan erre épült ilyen különböző továbbképzésekre, járnak ottan régészek, tartanak ott összejöveteleket, továbbképzéseket fiatalok számára. Képzőművészek voltak ott sok alkalommal, és hát most így most a írók is ugye beköltöznek oda. Úgyhogy egy tavasszal kipróbáltuk, már a tavaszi textúránk a Grendelős mentorprogramnak keretében már ott tartottuk, úgyhogy nagyon tetszett mindenkinek, úgyhogy ott csináljuk a tábort is.
Mennyi résztvevőre számítotok?
Hát most gyűjtjük, hát sajnos nagyon kevés pénzt kaptunk. Uh-huh. Ugye ez egy súlyos probléma a utóbbi időben, hogy a Szlováki Magyar Írók Társaságát nem annyira szereti a Kultminor, mint amennyire én szerintem megérdemelni. Így aztán folyamatosan évről évre leviszik a kisebb összegeket, adnak a táborra is, úgyhogy valami más módon kell valami szponzorokat behajtanunk. De van 20, egy néhány fiatal lesz ott.
Volt még a június 28-án egy nagyon fontos esemény, az Iródia jubileumi 40 éves találkozója. Ugye az Iródiát 40 évvel ezelőtt néhány fiatal szlovákiai tollforgató hozta létre, tehát egy ilyen irodalmi műhelyt hoztak létre. Most úgy 40 év után ennek mi a jelentősége, illetve mi az Iródiának az öröksége? Te ezt hogy látod?
Nehéz kérdés. A Iródia, tehát két oldalról lehet ezt megközelíteni. Tehát egyrészt ugye föl lehet tenni a kérdést, hogy az irodalom számára mit hozott az Iródia, a másik meg a szlováki magyar társadalom számára mit hozott, tehát ilyen politikai természetű kérdést is föl lehet tenni. Ugye abban az időben, 83-ban, amikor ezt megalapítottuk és létrehoztuk, akkor ez egyedülálló, tehát egyetlen egy olyan mozgalom volt, amely szembe mert menni az akkori hatalommal. Nem volt egyszerű vállalkozás ez, és ennek meg is volt akkor is a súlya, és ez elévülhetetlen. Aki kicsi foglalkozik a szlováki magyarság történetével, az nem tudja kihagyni az Iródi 3 évét, hiszen olyan mintákat fogalmaztunk meg a továbbélés, illetve a kultúraápolás és kultúrafejlesztés terén, ami mindenféleképpen mindenki számára példamutató kellett, hogy legyen. Nem véletlen, hogy több mint 300 fiatal mozdult meg az Érsekújvár ott a Iródia rendezvényeken, és nem véletlen, hogy a rendszerváltás után a megalakuló új pártok, rendszerváltó pártok, illetve frissen alakuló különböző civil szervezetek, intézményekben, vagy azok élén iródiásokat lehetett találni bárhol. Tehát az a 3 év, az ezeknek a fiataloknak erőt adott arra, és megmutatta az utat, hogy mit kell csinálni, és abban is megerősítette őket, hogy nem szabad tétlennek lenni. A tétlenség az bűn. Tehát ha van lehetőségünk, akkor cselekedni kell, és rendszerváltás követően volt lehetőség, és ezek a fiatalok ki is használták, és éltek ezzel a lehetőséggel. Az, ami bennük volt erő, lendület, azt megpróbálták a szlováki magyarság számára kamatoztatni.
És akkor ennek az üzenete az, hogy továbbra is aktívak legyenek az értelmiségiek, a szlováki magyar értelmiségiek a közéletben, illetve az irodalom területén. És zárásként hadd kérdezzem meg azt, hogy látod te a szlovákiai magyar irodalom a jövőjét, hogy itt azért vannak tehetséges fiatalok, akiket azért fel kell karolni, és hát azért nagyon sokat adtak a szlovákiai magyar felvidéki társadalomnak az egyes tehetséges írók, költők. Hogy látod a jövőt?
Tényleg így van, rengeteg tehetséges fiatalunk is van, de nem szabad elfeledkezni az idősebb nemzedékről, akik meg itt vannak, és alkotnak. Mi a Szlováki Magyar Írók Társaságán nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tartsuk velük a kapcsolatot az idősebb generációval, figyeljük az ő életüket, az ő munkásságokat, hogy ne feledkezzünk meg róluk rendszeresen, akár az Opuszban, akár az előretolt helyőség felvidék mellékletben.
Ezt ugye mi is a lapunkban, ugye a Magyar Hétheti lapban
terjesztjük. És abban rendszeresen van vagy interjú formájában, vagy egyáltalán publikáljuk az ő munkáikat, nem szabad róluk megfeledkezni. A középgeneráció ugye könnyebben megoldja maga saját maga menedzselését, de az idősek, illetve fiatalok, tehát azokkal mind a kettővel kell foglalkozni, és foglalkozunk is. A fiatalokat itt a mentorprogramban addig kísérjük végig, míg önálló kötethez nem jutnak, és aztán, mikor kötethez jutnak, akkor a Szlováki Magyar Írók Társaság, remélhetőleg a Szlováki Magyar Írók Társaságának égisze alatt, vagy annak segítségével aztán építik a saját irodalmi életüket.
És tovább viszik az örökséget.
És tovább viszik azt az örökséget, amit mi itt hordozunk a vállunkon, mert mi is mindazt, amit csinálunk, mi is ezt csak örököltük, és nekünk az a dolgunk, hogy ezt tovább vigyük és átadjuk majd a fiataloknak.
Hát legyen ez a zárszó, tovább kell vinni azt, amit ugye az elődeinktől kaptunk, és hát ugye ez egy érték az irodalom, a költészet, és hát jó, hogy itt Felvidéken, Szlovákiában azért rengeteg példát fel tudunk hozni, és sok tehetséges költőnk, írunk van. Reméljük, hogy csak gyarapodni fognak az egyes költemények.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta Gyula a meghívásunkat. Önöknek, kedves hallgatók, pedig köszönöm a kitüntető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.